Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Vendégem és beszélgető társam a mai alkalommal Kovács Safarcsik Adrián, okleveles építészmérnök. De nem az építészetről fogunk beszélgetni, hanem egy olyan mozgalomról, amit egy évvel ezelőtt alakítottak.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ugye Eco Fashion. A beszélgetésünk tárgya majd a divat, a fenntarthatóság és a klíma összefüggései lesznek. Önök egy évvel ezelőtt alapítottak egy mozgalmat, Eco Fashion néven. Miért is? Mi volt a célja a mozgalom indításának?
Azért alapítottuk ezt a kis mozgalmat, hogy a programjainkon keresztül közelebb hozzuk az emberek szívéhez a fenntartható divat fogalmát és a környezetbarát szemléletmódot a divat témában, és ebbe a tevékenységben mindig bevonunk magyar divattervezőket, divat szakembereket, akik nagyon nagy tehetségek, és szeretnénk az ő munkáit megmutatni, és rajtuk keresztül üzenni az embereknek, hogy a fenntarthatóság igenis élhető a divatiparban is, csak meg kell tanulnunk, hogy ez hogyan működik. Általában a programjainkra az embereket gyanútlanul bevonzuk azzal, hogy divatsóra érkeznek, vagy koktélestre érkeznek, és természetesen meg is kapják ezt az élményt, de előtte mindig van egy motivációs beszédünk, amiben elmondjuk, hogy a divatipar milyen károkat okoz a környezetben, és hogy igazából a fenntartható életmód sokkal egy boldogabb életmód, csak meg kell mutassuk nekik, hogy ezt hogyan tegyék, és alapvetően nagyon fontos nekünk is, hogy fenntartható módon öltözködjünk, vagy vásároljunk, mert majd később az adatokból ki is derül, hogy tulajdonképpen lassan bele fogunk fulladni a ruha hulladékba.
Igen, a megtermelt, fölöslegesen megtermelt, általunk föl nem használt, idő előtt kidobott ruhába. Önkéntelenül adódik a kérdés, hogy mi volt a szakma reakciója?
A magyar divattervezőknek reakciója? Igen. Megmondom őszintén, hogy amikor készültem elnök úrhoz, akkor sokaknak elmondtam, akikkel mi együtt dolgozunk, vagy segítjük az ő munkájukat, és több tíz levelet meghívást tegnap kaptam tőlük, hogy mennyire hálásak nekünk, hogy szívünkkel viselük a sorsukat, és hogy drukkolnak, hogy a mai nap jól sikerüljön. Úgyhogy nagyon örülnek neki. Mind azok, akiknek nincs pénze menedzsmentre, és mi ingyen a fenntarthatóság jegyében olyan programokra tudjuk őket bevinni, ahová egyébként nagyon sok pénzt kellene fizetniük azért, hogy ők megmutassák magukat, és mind azok a divattervezők kedvelnek minket, akik már nagy nevek a szakmában, és nagyon tetszik nekik, hogy mi ezzel foglalkozunk, és nagyon sok mindenben segítik a munkánkat, és igazából ők a mentoraink, mondhatjuk úgy is.
Ugye, hogy miért is indokolt egy ilyen mozgalom, akár Magyarországon, akár másút szerte a világban. Néhány adatot hadd mondjak. Divatipar. A divatipar felel a szennyvíz kibocsátás 20%-áért a világon. A divatipar felel a hulladék 10%-áért a világon, és a divatipar felel a széndioxid kibocsátás 20%-áért szerte a világon. Ezek elég riasztó adatok. Tehát a divatra nem így gondolnánk, hogy ilyen komoly környezeti és klíma lábnyoma lenne mindannak, amit vásárolunk, pólótól kezdve a farmeren át a különböző legdivatosabb termékekig. Olvastam egy írást, amiben az szerepelt, lehet, hogy ön is találkozott már ezzel, hogy, és itt ebben szerepet játszik természetesen az internet is, hogy minden tizedik ember eldobja a ruháját, hogy ha háromszor már megjelent róla ugyanabban a ruhában egy fotó az interneten. Miközben a ruhának egyébként semmi baja, nyugodtan használhatná még. És van egy harmadik, ami egy elemzés, nem volt alkalmam az igazság tartalmát ellenőrizni, de gondoltam, hogy ha már beszélgetünk erről, mindenképpen szóba hozom, hogy az Európai Unióba érkezett ruhák 30%-a be se jöhetne az Európai Unióba, mert olyan mérgező anyagot tartalmaz, ez gondolom a festék, a színezés során kerül a ruhába, de 30%-a be se jöhetne. Most ezek a globális adatok, amiket az elején idéztem, szennyvíz, hulladék, széndioxid kibocsátás, és az a másik két példa is, azt gondolom, hogy bőven ad okot arra, hogy egy ilyen mozgalom elkezdjen ezzel a kérdéssel divat és fenntarthatóság, divat és klíma összefüggésével, divat és vízhasználat összefüggéseivel foglalkozni.
Így van, és az is tény, hogy az elmúlt 15-20 évben duplájára emelkedett ugye a ruhagyártásnak a mennyisége, és a vásárlásunk is egyébként, és a ruha hulladékoknak világszinten csak 1%-át hasznosítják újra, úgyhogy ruha készül újra belőle, és szerintem ez hatalmas pazarlás. Akkor visszatérve arra, hogy háromszor veszünk fel egy ruhát. Én azt gondolom, hogy ezt a fiatalok éltetik egyelőre, a fast fashion-t, vagy egy hál' Istennek csak ők egyelőre, a felnőttek már talán egy picit tudatosabban vásárolnak, de ugye itt a közösségi média azt hozta, hogyha egy ruhában szereplek már egy fotón, akkor az már ciki, hogyha még egyszer fölveszem a ruhát. Mi a fiatalokra is szeretnénk majd hatni, egy egész más gondolkodásmóddal, úgyhogy sajnos ez a tény igaz, meg az is, hogy nagyon sok vegyi anyagot tartalmaznak ezek a ruhák, és nincsenek igazából ellenőrizve, nincs elég szigor ahhoz, hogy ezt ellenőrizni vagy kutatni tudjuk. Ugye itt a mérgező anyagok, amik a ruhában vannak, az nagyon káros hatás gyakorolnak arra, akik gyártják, tehát ezek a rákos megbetegedések inkább csak a gyártóra, vagy hát idézőjelben csak a gyártóra, vagy a készítőjére van rossz hatással, viszont a viselőjénél természetesen előfordulhat irritáció, ekcéma, vagy bármilyen egyéb bőr, vagy belső betegség. Az egyik nagy célunk az az a jövőben, egyébként, hogy minél több fiatalhoz jussunk el. Ezt úgy szeretnénk tenni, hogy egyrészt középiskolásokat megcélozni, mert ugye ez a korosztály az, aki a fast fashion-t abszolút élteti, és a szüleitől minden hétvégén újabb és újabb ruhát kér egy-egy bulira. Lehet, hogy csak 8000 forintos műanyag cafatok ezek, de lényeg az, hogy látványra olyan legyen, mint egy dizájnál darab, tehát a fast fashion-nek pont ez a lényege, hogy azt gondolja az ember, hogy egy divatos dizájnál darabban van, de igaz nem, ezek csak másolatok, mind az elkészítési folyamata, mind az anyaga egyébként nagyon gyérminőségű, tehát többszörű használatra, vagy egy egész napos használatra lehet, hogy abszolút kényelmetlen, mert mondjuk teljesen műanyagból van, és én például kimondottan nem szeretem úgy érezni magam, mint hogyha egy ilyen folpak fóliában lennék betekerve.
Mint hogyha be lenne csomagolva.
Igen, pontosan. Úgyhogy a fiataloknak szeretnénk programokat csinálni úgy, hogy mi megyünk el hozzájuk az iskolába. Ez egy nagyon nagy cél, szokta a férjem mondani, hogy én nem tudok kicsiben gondolkodni. Azért, mert ők úgyis ott vannak az iskolában, muszáj járniuk oda, és hogyha elmegyünk és előadást tartunk erről egyébként, hogy milyen károkat okoz a divatipar, és elmondjuk nekik azt, hogy hogyan lehet a jövőben változtatni, és nem szabad, hogy egyébként klímaszorongásban éljenek, mert nem ez a jó irány, hogy holnaptól aztán meg már teljesen más csinálunk.
De azért a személyes felelősségüket azért mégiscsak érdemes érzékeltetni, gondolom, anélkül, hogy depresszióba sodornánk őket.
Így van, és ez egy testi, lelki, divat, külső-belső szépség, amilyen programmal mi készülünk nekik egyébként, és azt szeretnénk sugározni, hogy nem nekik kell követni a divatot, hanem saját stílust alakítsanak ki, mert az sokkal menőbb, és igazából a fast fashion csak elfedi a személyiségüket, és diktálja, hogy ők mit vegyenek fel. Egyformának kell lennünk, lassan már a fiatalok ugye személyiségvesztéssel járó beavatkozásokat készítettek magukkal, ugye a szájnövelés, az arcforma teljes megváltoztatása, tehát szeretnénk arra hatni, hogy legyenek saját maguk, vállalják magukat, és azt a stílust, amit ők kifejlesztenek, azt profi szintre emeljék, és legyenek ápoltak, divatosak, és egyébként meg környezetvédők, mert hogy ez lenne a jövő. A másik közeg egyébként, ahol szoktunk fiatalokat bevonni, a Matthias Corvinus Collegium. Van 10-15 lány egyébként, akik önkéntesen modellként is szoktak szerepelni a programjainkon, és ezt nagyon köszönjük nekik. És több programot szerveztünk már ott is. Nagyon nyitottak a fiatalok, és azt mondták, hogy nagyon jól tudjuk a társammal, Alexandrával előadni ezeket a dolgokat, mert hogy látják, hogy ezt szó szerint idézem, hogy lehet 40 évesen is menőnek lenni, ezt szokták nekünk mondani, és hogy szívesen meghallgatják azt, amit mi közvetítünk.
Többször is használta azt a szót, hogy fast fashion. Nem biztos, hogy mindenki tudja a hallgatók közül, hogy ez pontosan mit jelent. Úgyhogy, és ez egy új, hát új, viszonylag új fogalom. A jelenség sem régi keletű, tehát mondjuk el, hogy ez pontosan mit is jelent. Hogyan jelent meg, nem csak a fogalom, mert a fogalommal leírunk valamit, de hogyan jelent meg az a jelenség, amit ez a fogalom leír a divatiparban, és hol tartunk most? Miközben felismertük már ennek a gyengeit, hátrányait, hol tartunk most? Mert minthogyha a kiózanodás stádiumában lennénk.
Ez így van. Hallgattam a 2 évvel ezelőtti riportját Mengyán Eszterrel, és azóta nagyon sok minden változott. Ugye volt a COVID-19, amikor elindult egy új mozgalom is, de akkor először beszélnék a fast fashionről. Ugye a fast fashion egy olyan gyártási folyamat, ahol nagy mennyiséget gyártanak ugye előre, sokkal-sokkal többet, mint amit meg is vesznek. Általában kutatások szerint 40%-át adják el ezeknek a termékeknek, a többi szemétként végzi tulajdonképpen. Azt a lehetőség...
Bocsánat, 40%-át adják el, és 60% a szemét lesz?
Így van,
40-50%. Azért ezt jól rögzítenünk, tehát amikor arról beszélt az imént, hogy a fiataloknak a lelkére kell egy kicsit azért hatni, és a felelősségüket, a felelősségérzetüket fel kell kelteni, akkor szerintem ez a szám az azért fontos lesz majd a beszélgetések során. Bocsánat, igen, hogy közbeszakítottam.
Semmi gond. Tehát a fast fashion azt a lehetőséget adta az embereknek, hogy leutánozza a nagy divatmárkák, akár nagy luxus divatmárkáknak a stílusát, és mindezt teszi rosszabb minőségű anyaggal, vagy rosszabb technológiával, tehát igazából ezek, én csak úgy szoktam hívni őket, hogy műanyag cafatok, tulajdonképpen én csak így látom a fast fashion boltoknak a termékeit, de az emberek elhiszik, hogy ők designer darabokat hordanak.
De ezt átverésnek tekinteném, nem? Inkább manipuláció és átverés.
Igen, egyébként az, és nagyon szomorú az is, hogy az emberek nem látnak mögé, hogy mi van a gyártósoron, nem is érdeklődnek az emberek ez iránt. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy mai napig az emberek a plázákba járnak vásárolni. Ez a legegyszerűbb megoldás, beruhannak, és megpróbálják a lehető kevésbé rossz döntést hozni, mert igazából jó döntést nem lehet hozni egy plázában, nincsenek olyan darabok, amik képviselhetnének minket, vagy éppen szívesen veszük ki a szekrényből. Tehát az emberek elhiszik, hogy ők divatos dizájnál darabokat hordanak, de sok ismerősömtől hallom egyébként azt is, hogy az elmúlt években még rosszabb lett a minőség, meg hogy egyre több a műanyag alapanyag már. Nyilvánvalóan ez a legolcsóbb. És a fast fashion következő szintje az az ultra fast fashion.
Ez mit jelent?
Ez mit jelent? Itt térek akkor vissza a COVID-19-re, amikor az embereknek ugye otthon kellett lennie, és mindent interneten vásároltak. Ismert lett egy olyan vállalat, aminek most ugye a nevét nem mondom, akik Kínában gyártanak, és rámentek kimondottan a tömeggyártásra, és igazából mindent lemásolnak. Én is rendeltem már, csak próbaképpen, hogy mégis milyen minőséget küldenek ki, és mit képviselnek. Annyira olcsók a termékek, hiába van egy fotó egyébként a termékről, vagy egy ruháról. Aki már vásárolt abból a ruhából, az tud feltenni saját képet is, akár hogy segítsen a következő vásárlónak azzal, hogy most tényleg kell, vagy nem kell. De egyszerűen olyan az egész felépítése, hogy annyi termék van, az ember csak dobálja be a kosárba, mert nagyon olcsóak. Szerintem 30-40 termék már benne is van a kosárban, amikor az ember átnézegette azt, ami tetszik neki. Ez a kosárban benne is marad, mondjuk úgy örökre, tehát nem vész ki egy hónap múlva sem a kosárból, sőt, hogyha a termék elfogyott, és aztán újra gyártósorra került, akkor vissza is teszi a kosárba, tehát nagyon kényelmes a vásárlónak. Megrendeli a 30-40 darabot akár, és lehet, hogy mondjuk 10 darab nem jó belőle, de azt be is nyeli, mert annyira olcsó, hogy na bum. És akkor abból megint csak vagy hulladék lesz, egyébként ennek a gyártónak a márka nevével van egy Facebook csoport is, és ott adogatják el ezeket a ruhákat egymás között. Tehát ez az ultra fast fashion, erről azt kell tudni, globálisan egyébként a divatipar 97%-át 20 nagyvállalat viszi el. Ebben benne van nyersanyaggyártó és ruhagyártó cég is. A maradék 3%-on az a több millió pici ruha készítő osztozik tulajdonképpen. Magyarországon egészen elképesztő egyébként, hogy ha csak a barátaimat megkérdezem, hogy hány divattervezőt ismernek, akkor maximum 3-at tudnak mondani, és már ezren fölül van ez a szám, tehát nagyon sok magyar divattervező is van. Tehát, hogy a fast fashionon ez a 20 nagy vállalat uralkodik, mondjuk így, és ez az ultra fast fashion cég tulajdonképpen úgy dolgozik, hogy a dolgozóik naponta 500 terméket készítenek el, mindez darabonként 2 centért, és hetente 75 órát dolgoznak, havonta 1-2-3 nap szabad napjuk van. Úgyhogy itt tartunk, mi pedig próbálkozunk a másik.
Rabszolgaként rabszolgamunkát végeznek, de amit már mondott, ugye nagy mennyiségben, viszonylag olcsón, ezzel ösztönzik az indokoltnál nagyobb mértékű vásárlásra fogyasztót. Igen ám, de én azt szoktam mondani, hogy ami silány minőségű, pláne esetleg még az egészségre is veszélyes, azt nekem, akár ha 2 forintért adják, nekem akkor sem kell. Tehát hiába olcsó valami, hogyha a minőséggel is problémák vannak, pláne esetleg még a színezőanyagok, festékanyagok helytelen használata miatt esetleg nekem még valamilyen egészségügyi kockázatot is jelent. De nem nagyon látom, hogy erről a problémáról, amit itt az imént, ez az ultra fast fashion problémájáról, olyan nagyon sok cikk megjelent volna, hogy a fogyasztóknak a 100 000-eit, akik egyébként besétáltak ebbe a csapdába, amit az előbb fölrajzolt, a fogyasztóknak a 100 000-eit tájékoztatták volna, és azt mondták volna, hogy kedves barátom, vigyázz, hát itt te tulajdonképpen át vagy verve. Te azt hiszed, hogy olcsón vásárolsz minőséget? Nem, olcsón rosszat vásárolsz, meg még lehet, hogy az egészséged is károsodik. Nem kellene ennek nagyobb hírverést csinálni? Az jó, hogy a mozgalom ezt elkezdte, de hogy nagyobb média felületet és nagyobb média visszhangot kell tennie körül?
De kellene. Mi nagyon szeretnénk, és egyébként nagyon sok magyar képviselő is, aki az elmúlt 10-20-30 évben ez ellen tett. Én azt gondolom, hogy nem kapunk erre elég felületet. Hogyha egyébként emberekhez eljutunk, akkor már látjuk, hogy hatásos az, amit csinálunk, de nem tudom egyelőre, hogy hogyan lehetne minél nagyobb tömegeknek vagy cikkekben ezt a problémát felvetni. Én szerintem a divatipar az elmúlt években hátrasorolódott a többi egyéb más klímaprobléma miatt, mert nyilván vannak emellett még nagyobb problémák is, de jelen pillanatban a második legszennyezőbb iparág a divatipar, és szerintem ideje lenne elkezdeni nagyobb mértékben foglalkozni ezzel. Sajnos a magyar szakértők, akikkel én kapcsolatban vagyok, azt mondják, hogy egyébként már rég késő a divatiparral ilyen szinten foglalkozni. Hogyha szerettünk volna lassan, fokozatosan felébredni, akkor azt úgy 8-10 évvel ezelőtt kellett volna elkezdeni, most már nagyon késő.
Hát lehet, hogy késő, de erre van egy népi bölcsesség, hogy jobb késő, mint soha. Tehát én azt gondolom, hogy ha már van kellő tudás és tapasztalat, és látjuk azt, hogy ez az irány, amilyen irányba megyünk, ultra fast fashion, ez rossz irány, akkor biztos, hogy lassítani kell, biztos, hogy vagy vissza kell fordulni. És ahogy említette néhány perccel ezelőtt, hogy itt dönten azért a fiatalok szerepvállalása a meghatározó, az idősebb generációk még talán tudatosabban vásárolnak, nem dőlnek be ennek a manipulációnak, nem fogadják el a dobdel kultúra térnyerését. Tehát a fiatalok felé akkor nyilván a megfelelő média felületeken minél többször ezt el kell mondani, hogy bizony ez rossz irány. Különösen, hogyha egyébként a másik oldalon lehet látni jó folyamatokat is, hogy ugyanez a fiatal generáció rendkívül fogékony és érzékeny a fenntarthatósági kérdések, vagy a klímaproblémák, vagy a vízválsággal kapcsolatos kérdések iránt. Na most, hogyha ez így van, akkor a két dolgot össze lehet kapcsolni. Hadd mondjak önnek erre egy példát, amikor gimnazistáknak vagy egyetemistáknak tartok előadást, szoktam egy kis totót csinálni, és az egyik kérdés az, hogy mennyi egy farmernek a vízlábnyoma. Tehát hány liter vizet használunk fel ahhoz, hogy egy farmert elkészítsünk, mindannyian hordanak, fiatalok, idősek és farmert, mennyi ez? Hát nem nagyon szokták tudni a helyes választ, a helyes válasz az 7600 liter. A mentő kérdés, na és akkor mennyi egy pólónak a vízlábnyoma, a helyes válasz az 2500 liter, tehát azok a ruhadarabok, amik rajtunk vannak, mindegyiknek van vízlábnyoma, mindegyiknek van klímalábnyoma, és egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit vásárolunk, hogy fölöslegesen vásárolunk, hogy idő előtt kidobjuk, és utána azzal mi lesz, szemétbe kerül, vagy esetleg még más tudja majd használni. Tehát ezt a problémát szerintem napirenden tartani, és újra, és az a mozgalomnak, ahogy az elején elmondta, ez a célkitűzése, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés, hogy erről beszéljünk.
Igen, és reagálva egyébként az Egy Póló, Egy Farmerre, ezt én találtam ki, az Egy Póló, Egy Farmer workshopot. Szeretnénk a fiatalokat majd bevonni ebbe az ötletünkbe, hogy ugye egy póló és egy farmer elkészítéséhez 13 évnyi vízünk szükséges, úgyhogy ne dobd ki, inkább hozd el, és átdizájnoljuk magyar tervezőkkel, és saját magának tudja csinálni, ezáltal az alkotás örömét is át tudjuk adni. És akkor szerintem a divatipar kapcsán én hoztam néhány nagyon megdöbbentő adatot, ugye a ruha hulladékokról. Az EU-ban évente több ezer tonna ruhahulladék, az USA-ban 10,5 millió tonna, és világszinten 92 millió tonna, ami azt jelenti, hogy egyébként másodpercenként egy kamionrakodótere megtelik ruhahulladékkal.
Másodpercenként?
Igen.
Másodpercenként, azért ezt hangsúlyozzuk, ez igen, egészen elképesztő. Tehát ülünk itt egy stúdióban, ez nagyjából egy kamion rakterének megfelelő légtér, és hogy körülnézek, és azt mondom, hogy most egy, és ebben az egy másodpercben ez tele lenne használt ruhával, vagy ruhahulladékkal, hát szinte elképzelhetetlen. Tehát...
Igen, és ami nagyon ijesztő, hogy ez a 92 millió tonna becslések szerint 2030-ra 134 millió tonna lesz. Az eladott termékek világszinten évente 56 millió tonna egyébként, az eladottak, és 2030-ra ezt duplájára szinte 102 millió tonnára becsülik. Nem tudom, hallott-e elnök úr már a Csillei ruhatemetőről?
Csillei ruhatemető, nem hallottam róla.
Ez egy olyan sivatagi rész, ahová Európai Unióból, vagy a világ minden tájékáról egyébként el nem adott, vagy használt ruhákat letesznek tulajdonképpen.
Elássák a homokba?
Nem ássák el, hanem ott, csak ott van, csak leteszik.
Csak a sivatagra, és akkor beszórják a sivatag közepébe? Vagy
beszórják, ugye bálágban, úgy, ahogy csomagolva van éppen, beszórják a sivatag közepére. Itt mondom a pontos adatokat, hogy ne legyünk pontatlanok. Tehát évente 59 ezer tonnányi ruha érkezik ide, ezt aztán próbálják némi csempész tevékenységgel ugye megritkítani, meg van egy cég, akik már újrahasznosítják hőszigetelőanyagoknak, de ebből az 59 ezer tonnából 39 ott maradt tulajdonképpen minden évben. És nem
39 ezer?
Így van, így van.
Tehát a nagyobb része ott marad. Belegondolok, hogy meg kellett termelni valahol az alapanyagot, mondjuk a gyapot földön, hogyha ez pamut, de hogyha műszálas, akkor is azért mégiscsak valamilyen alapanyag előállításra, energiafölhasználásra, vízfelhasználásra szükség volt, aztán el kellett szállítani a fogyasztóhoz, a fogyasztótól most összegyűjtik a hulladékot, el kell szállítani Csillébe, ami nincsen túlságosan közel Európához. Ez egészen elképesztő, egészen elképesztő.
Igen, és az a baj ezekkel a ruhahulladékokkal, hogy semmilyen újrahasznosító telep nem veszi be őket, vagy szeméttelep, mert ugye tele vannak káros mérgező anyagokkal, tehát ezek itt le vannak deponálva, nem történik velük semmi, és évente újra és újra megjelenik ez a 39 ezer tonna. És igazából, ha belegondolunk, bármikor lehet egy ruhatemetőnk, akár Európában is.
Igen, de hát ez csak a Csillei, amit mondott, és nyilván a világ más pontján is vannak ilyenek, amiket nem lehet, hogy nem ennyire erősen vannak a figyelem középpontjában. Mit lehet csinálni? Mit lehetne csinálni? Elégetni ezeket a ruhákat?
Elégetni.
Az is környezetszennyező.
Igen.
Újra hasznosítani? Azt mondja, ezt nem tudja a mérgező anyagok miatt. Akkor mit lehet csinálni vele?
Mit lehet csinálni? Elsősorban talán hatni kéne a fast fashion cégekre, hogy nem kell ennyit túlgyártani. Ugye itt már több nagy fast fashion márkát befoglaló cég aláírt egy szerződést, hogy 2030-ig 30%-kal csökkenti majd a kibocsátást. Ezt nem tudom egyelőre, hogy lehet majd ellenőrizni, nyilván úgy, hogyha minél jobban betekintést engednek abba, hogy ők hogyan és milyen eljárásokkal gyártanak. Ez az egyik oldal, ugye a gyártói oldal, a másik meg a felhasználói oldal. Nekem vannak nagyon jó olyan ötleteim, amik ruhamentő ötletek, hogy ami már a szekrényünkben van, az a legnagyobb kincs, azt ne dobjuk ki, mert lehet ezerféle módon felhasználni. De hogyha már ruha hulladékként kell, hogy megváljunk tőle, akkor ugye Magyarországon egyetlen olyan cég van, ez a Textrade, akik már évek óta felvették ezt a súlyos feladatot egyébként, és kiépítették ezt a hálózatot, hogy ők tudnak ruhahulladék újrahasznosításával, meg egyáltalán kezelésével foglalkozni. Ugye ők kitettek sok helyre ilyen ruha konténereket, ahová be tudjuk dobálni a ruhahulladékokat. Sajnos sok helyről vissza kellett szedniük, mert az emberek nem tudták használni, tehát szemétlerakónak nézték, és elég terhelő volt az, hogy folyamatosan takarítani Bilános. Kellett körülöttük, de az oldalukon meg tudjuk találni, hogy hol vannak ezek a konténerek. Ők nagyon szuper módon kezelik egyébként a ruhahulladékot, és szerintem nagyon szép szám, hogy 1%-a marad. A 100% beérkezőnek 1%-a marad valóban hulladék. Következőképpen csinálják, egyébként az EU-ban még Csehország és Németország is az élen jár ebben, de nagyjából ugyanezt tudják, mint mi itthon. Ők szokták ugye osztályozni, válogatják. Az első osztályú termékeket, ami még simán eladható vagy újrahasznosítható second hand üzletekbe, az EU-ba küldik, vannak ugye megrendelőik. A másod-harmadosztályú termékeket a világ másik tájaira küldik ki, és a többi pedig színek szerint, most már hál' Istennek van olyan gépsoruk is, ami színek szerint kiválogatja a ruhákat, és úgy bálázzák, és ezt nagyon sokrétűen fel lehet használni, például hőszigetelő anyagot tudnak belőle hőlégfúvással készíteni, vagy most már van egy magyar szabadalom is, amit Temesi Apol talált ki. Ő a MOMÉ-n végzett, aztán a doktorit is ott végezte el, és tanít is. Igazából ő akusztikai, esztétikus falpaneleket készít ruhahulladékokból, gyönyörűek egyébként, és nagyon szépek is, tehát irodákba, lakásokba, bárhová. Tényleg büszkén vállalható, én kimondottan érdeklődöm iránta is, kapcsolatban vagyok vele, mert hogy belső építészként szeretek legjobban dolgozni, és az ő cégük, akik ezzel foglalkoznak, pont azon a határon vannak, hogy nincs még gyártósoruk, amire egyébként már a szabadalom megvan, tehát kitalálták a gyártósort, de még kellene nekik pénz arra, hogy ezt megvalósítsák, és manufakturális jelleggel működnek. Már vannak megrendeléseik az EU-ban is, csak nyilván most egy nagyobb lépés előtt állnak, hogy meg tudják ezt a szintváltást tenni majd.
De akkor ez mégiscsak egy reménysugár, és azt hiszem, hogy amit említett, hogy miket kellene csinálni, én hadd egészítsem ki azzal, hogy biztos, hogy akkor a divatiparra vonatkozó szabályozást, szabályozókat, rendelkezéseket is lehetne szigorítani, változtatni, hiszen úgy, ahogy az élelmiszeriparban meghatározzák, hogy milyen adalékanyag kerülhet bele, milyen mennyiségben kerülhet bele, milyen színezőanyagot lehet használni, és nyilván az első számú cél, hogy miközben az élelmiszer tartósítani akarjuk, azért az egészségünket ne rongáljuk, ne veszélyeztessük, hát ugyanígy szigorúbb szabályokat lehetne a divatiparra is előírni, mert amit ugye a beszélgetés elején említettem, hogy 30%-a úgy érkezik be az Európai Unióba, hogy be se jöhetne, mert alapvetően mérgező terméknek számít. Én azt gondolom, hogy ez csak szabályozás kérdése és ellenőrzés kérdése ezeket a termékeket, hogyha akár egy mintavétel révén megállapítják, hogy ez veszélyes, nem felel meg az Európai Uniós előírásoknak, egészségügyi előírásoknak, szabványoknak, akkor egyszerűen nem szabad az üzletekbe kiengedni. Nem szabad, hogy kiszállítsák az üzletekbe, vissza kell küldeni a feladónak, és aztán az ő vesztesége ez. Szerintem, hogyha ezt megcsinálnánk kétszer-háromszor, akkor negyedszer már erősen meggondolná a gyártó, akármilyen olcsón hozza is a portékáját, hogy érdemes-e próbálkoznia újra.
Így van, mindig azon gondolkodom, hogy ugye karácsony előtt annyit hallunk arról, hogy hány játékot vontak be, meg küldtek vissza, vagy boltokat zártak be, vagy éttermet zártak be bizonyos szabályok nem betartása miatt, de olyat még soha nem hallottunk, hogy ruha üzletet megbüntettek azért, mert hogy káros
vagy egy nagy gyártót. Itt alapvetően nem is az üzleten, hanem a gyártón múlik, és nyilván az eladó is, én azt gondolom, hogy jó hiszemű tekintetben neki nincs ilyen minőségellenőrző eszköze, amivel meg tudja mérni, hogy mondjuk a Blues-ban vagy a Farmer-ban a kereténél több festék vagy mérgező anyag lenne. Ugye az elején elmondta, hogy mi volt a cél, amikor megalakították ezt a mozgalmat. Ugye a beszélgetés végéhez érve a jövőbeni tervekről, amit a következő egy-két hónapban vagy következő esztendőben szeretnének elérni, megvalósítani, mondjon néhány szót még.
Nagyon sok szép programunk lesz nyáron. mind a Hibrid Árttal, akik meghívtak minket egy divat bemutatóra és egy kerekasztal beszélgetésre. Ugye ők a fenntartható témában rengeteg kulturális programot hoznak létre. Nagyon sok fiatalhoz szeretnénk eljutni, és nekem nagy vágyom egyébként, hogy a jövőben tényleg föl tudjuk venni a kapcsolatot az iskolákkal, vagy egyetemekkel. Egyébként az egyetemisták is egy nagyon jó bázis, mert ők vagy már keresőképesek, és ők döntik el azt, hogy mit vesznek abból a pénzből, amit már megkerestek, vagy ha még csak tanulnak, és nem dolgoznak egyetem főiskola mellett, akkor majd hamarosan kirepülnek, és keresőképes felnőttek lesznek. Tehát meg kell nekik mutatnunk azt, hogy milyen más lehetőségek vannak. Ugye itt nekünk nem csak az a fontos, hogy elmondjuk, hogy a divatipar milyen károkat okoz, hanem az is, hogy meg tudjuk mutatni a magyar tehetségeket nekik. És hogy tőlük vásároljanak a magyar gazdaságot, a magyar művészeket, alkotókat, tiszteljék meg azzal, hogy megkeresik őket. Egy adatbázist elkezdtem egyébként készíteni egy Excel táblázatban, ruha, cipő, ékszer, egyebek, de hát maga a lehetetlenség egyelőre segítséget minimálisat kapok hozzá, hogy legalább a fő divattervezőket valamilyen táblázatba soroljuk, hogy meg tudjuk mutatni, hogy miből tudnak majd választani. És mindig elmondjuk egyébként, hogy mi nem valami luxust szeretnénk sugározni, vagy exkluzivitást, hanem a magyar palettán megtalálhatók egyébként olyan nagyon jó minőségű termékek is, amik simán felveszik a versenyt a fast fashion áraival. És ilyenkor egyébként el lehet gondolkodni, hogyha ugyanannyiba kerül egy magyar, akár énekesnő vagy influencernek a saját kis márkája és saját kis ruhája, amit ő árul, mint egy fast fashion termék. Ugye a fast fashion az már soroltuk, hogy milyen folyamatokon megy keresztül és hogyan gyártják. A magyar, hát egyébként nem mindig nevezem én divattervezőnek mondjuk azt, aki csak kitalálta, hogy most lesz egy ruha márkám, de nekik is nagyon köszönjük, hogy jelen vannak a piacon, mert ő kitalálta, foglalkozik vele, ő maga kiválaszt egy jó anyagot, és rábízza egy magyar varrónőre, akit tisztelettel, becsülettel ki is fizet, és még így is felveszi az árversenyt a fast fashionnál. Tehát, hogy akkor mennyi lehet egy fast fashion terméknek a jövedelme, vagy éppen az árkülönbség a gyártás és az eladási ár között, hogyha egy magyar termék nagyon jó minőségben, etikus folyamatok mellett is ugyanannyiba kerül.
Hát ugye beszéltünk a veszélyekről, beszéltünk a lehetőségekről, és most néhány dolgot azért mondott a reményről is, hiszen az utolsó mondatok is ezt mutatták, hogy nem csak a minőségben, hanem az árban is van magyar megoldás, az újrahasznosításnál is van magyar megoldás, tehát, hogy azt a szemléletet, amit az elején ön is megfogalmazott, hogy a fenntartható divat, fenntartható divatipar, hogy minél kisebb környezeti terheléssel készüljenek el divatos, számunkra fontos általunk használt termékek, ruhák és más termékek is, divattermékek, ezt a szemléletet akkor talán egyre többen magukévá teszik, és a mozgalom pedig egyre sikeresebb lesz, úgyhogy ehhez kívánok sok sikert majd.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm, mi igyekezni fogunk.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.